Erasmus program az Unióban. A hallgatók bármely ország egyetemére jelentkezhetnek. Kárpátalja első Trianon emlékparkja a Mezőgecsében. A faluból sokan nem tértek haza. 136 éve született Ady Endre, idén is sokan zarándokoltak Érmincentre. Jó reggelt kívánok, a Kárpát Express látják. Az Európai Unióban az Erasmus program keretében a főiskolai és egyetemi hallgatók számára bővült a tanulási lehetőségek köre. A diákok ugyanis az uniós tagországok bármely egyetemére jelentkezhetnek, akár egy vagy több szemeszterre. Horvátországban a Riekai Egyetem 1866-ban alapított tengerészeti fakultásán például a matematikát magyar nyelven is tanulhatják.
A Riekai Egyetem tengerészeti fakultása csaknem 150 éve képez hajózási szakembereket, hajós kapitányokat, a térség első ilyen jellegű intézményeként.
Rengeteg neves hallgatója volt az akadémiának, köztük sok magyar, és akik itt tanultak, és később neves admirálisok lettek. Olyan emberek, akik keresztül hajózták a földgolyót abban az időben.
Az intézmény Horvátország uniós csatlakozásával részesévé vált az Erasmus programnak. A csatlakozás óta fogadja a hallgatókat a világ szinte minden tájáról.
Már az uniós csatlakozás előtt megkezdtük a felkészülést a programra. 2012-ben megszerveztük az élethosszig tanulás formáit, közben előkészültünk az Erasmus program bevezetésére. Az ország idei Európai Uniós csatlakozásával megnyílt a lehetőség az alkalmazásra. Az Európai Tanács által előírt új feltételekhez, szabályokhoz, a gondos előkészítésnek köszönhetően könnyen alkalmazkodtunk. Így ma már több országból fogadhatunk hallgatókat egy vagy két szemeszterre.
Az egyetemen a Riekai dr. Pogány Tibor professzor jóvoltából magyar nyelven is hallgathatnának előadásokat a hajózáshoz szükséges matematikai ismeretekből a hallgatók.
Amikor megindult ez az egész mobilitási kérdés, akkor azt is kérdezték egy az űrlapokon tőlünk, hogy milyen nyelven tudnánk a horváton kívül még az előadást tartani. Mert akkor merült fel ugye az egész lehetőség, hogy a más nyelven is más országból érkező egyetemi hallgatóknak is tudnánk ugye tanítani. És akkor én beírtam, hogy magyarul meg angolul képes vagyok nyélbeütni az előadásokat.
Természetesen nem mindenkiből lesz hajós kapitány a tengerészeti fakultáson. A kereskedelmi hajózáshoz szükséges alapismeretek azonban elsajátíthatók. A professzor egyik tanítványa, Maja, a lengyelországi Gdanskból érkezett két szemeszterre.
Javítja az általános tudásomat a hajózásról. És azt hiszem, itt többet tanulhatok a kereskedelmi hajózásról, mint otthon Lengyelországban. Új emberekkel találkozom, tanárokkal, professzorokkal, akiknek mindegyike valami újat tanít nekem. Mást, mint amit otthon tanulhatok. Úgyhogy úgy gondolom, a jövő miatt mindenképpen jó új szempontokat megismerni.
Az egyetem gyakorlati oktatást is végez, ehhez iskolahajóján kívül szimulációs termei is segítséget nyújtanak, ahol a hallgatók valósághű helyzetekben fejlesztetik navigációs tudásukat.
Hallgatóink itt még hibázhatnak is, de a valóságban a hiba végzetes lehet. Négy komplett parancsnoki híd, 35 kikötő és több mint 100 hajótípus, gépház és kommunikációs szimulátor segíti elő, hogy mindent megtanuljanak, ami fontos a navigációhoz.
Az egyetem természetesen szívesen látna magyarországi diákokat is, még ha nem is hajós kapitány. Akarnak lenni.
Valós alapja nincs sok, mivel Magyarország ugye nem egy hajós állam, és a jól tudom mostan a flotta sincs, de még ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyanok, akik nem szeretnének ugye hajós kapitányként dolgozni valahol. Hát akár a Dunán is, mert a Dunai flottának még azt hiszem van egy kis része, és hogy azok hol tanulnak és mit, azt nem tudom.
A magyar diákok számára közeli tanulmányi célpont lehet a Riekai Egyetem hajózási fakultása.
Kárpátalja első Trianon emlékparkját Mezőgecsében avatták fel. A tér a történelmi Magyarországot formázza, melyen hármas halom, valamint a hét elszakított régiót jelképező hétágú életfa magasodik. A helyiek az avatáson megemlékeztek a sztálini terror ártatlan kárpátaljai magyar áldozatairól is, akiket 1944-ben Málenki robotra hurcoltak el. Mezőgecséről 64 férfit vittek el, többségük sohasem tért haza.
A település nevét először 1232-ben említik a krónikák. Református egyháza 1719-ben keletkezett. A 18. századtól kezdve mint több itteni birtokrész került a Kajdi család kezére. A Kajdi kúriát, ahol ma a polgármesteri hivatal található, a közelmúltban újították fel a keleti partnerség program segítségével. Mester András, a község polgármestere, a Trianon park avatásakor ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy bár 93 évvel ezelőtt szétszabdalták Magyarországot, a külhoni magyarság az állampolgársági törvénynek köszönhetően közjogilag újra a magyar nemzet részét képezheti.
Úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen fontos a helyi lakosságban tudatosítani azt, hogy nem mindig volt ez így, hogy Magyarország határon túl volt Mezőgecse. Ezzel felhívna a figyelmet arra, hogy a Kárpátalján van egy kis település, ahol tényleg megemlékeznek Trianonról, és fontosnak tartják azt, hogy továbbra is a magyar nemzethez tartozók vagyunk.
Szávai István képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja arról beszélt, hogy az emlékparknak nem csak a múltat, hanem a jövőt is jelképeznie kell, mégpedig azt, hogy a kárpátaljai magyar közösség szülőföldjén szeretne megmaradni magyarnak.
Hála és köszönet illeti mindazokat, akik itt Mezőgecsén Kárpátalján először hozták létre ezt a Trianon emlékparkot. Ez az emlékpark egyrészt emlékeztet minket mindarra, ami ezzel a nemzettel 93 esztendővel ezelőtt történt, de az emlékezés mellett úgy gondolom, hogy ugyanilyen fontos üzenet a megmaradás üzenete, hiszen ez az emlékpark azt is jelképezi, hogy ez a közösség él, hogy ez a közösség itthon van, és ez a közösség meg akar maradni magyarnak.
Az első világháború idején Mezőgecsén 66 férfit soroztak be, közülük 7-en elestek a harcokban. A második világháborúban 3-an estek el. 1944 őszén 64 férfit hurcoltak el a Málenki robot során, többségük odaveszett a szovjet lágerekben. 1990 óta minden év novemberében összegyűlnek a helybéliek, hogy megemlékezzenek a háromnapos munkára ártatlanul elhurcolt magyar férfiakról, akiknek egyetlen bűnük magyarságuk volt. A Trianon park avatása után az idén is a temetőben felállított emlékműhöz vezetett a helyiek útja.
Túl a Tiszán 20 üres falu, mint férfi nélkül néptelen. Kárpátalján, ja, így kezdődött az eltitkolt történelem.
Nekem az anyai nagyapám volt az, aki konkrétan személy szerint ismertem is, meg érintett is volt, és mindig elmondják a családi alkalmakkor, hogy ő volt az, aki 21 évesen elvittek, mert hazajött a Műszaki Egyetemről Budapesten, befejezett 3 évet, és a háború miatt meg kellett ezt szakítania. És aztán a dédnagymamám mondta, hogy ó, fiam, hát el lehet erre menni, nem sok ez a 3 nap, kibírod te is. És aztán ott kellett neki lenni, azt hiszem 2 évet ott töltött, és valóban nagy vágy kellett, hogy legyen a szívébe ahhoz, hogy igenis még haza akar jönni, és nem ez lesz számára a fiatalságának az utolsó éve, amit eltölt.
Bár az utcán, társaságban nem sokat említették a lágeréveket az emberek, de a családokban nem lehetett ezt a témát megkerülni, hiszen majdnem minden kárpátaljai magyar családot érintett az úgynevezett szovjet felszabadulás.
Nekünk muszáj volt beszélni, mert a családban is voltak olyanok, és sokat meséltek az idősebb korosztály, hogy mi történt, hogy történt. Nyilvánosan nem volt szabad erről beszélni, de ugye családon belül voltak nekünk is, apósom is megjárta, hogy bujkált, megszökött, végül aztán mégse sikerült őt elvenni. Minden éven részt veszünk Szolyván a megemlékezésen az emlékparkba, ott pedig a túlélőkkel beszélgetve, hát rettenetes dolgokat mesélnek el. Szóval épésszel fel nem lehet fogni, hogy mit elkövettek azért, hogy kiírtsák ezt a nemzetet. Nem csak a magyarokat, a németeket, tehát ezekbe a táborokba, hogy darált üveggel etették, azt kevérték az ételbe, hogy hát aki túlélte és erős volt a szervezete az olyan kevés eleségen, azoknak az ételébe üveg, morzsolt üveget ráltak, hogy hát kiukadjon a gyomba, hogy mégis elpusztuljanak ezek az emberek. Mert egy volt a cél, hogy kiírtani csak is. Az ő nemzetük maradjon meg ezen a földön, ahová ők bejöttek.
Ez szerencsére nem sikerült. 1991-ben szétesett a legyőzhetetlennek itt szovjet birodalom, és bár a második világháború után a kárpátaljai magyarságot a kommunista karámba terelték, mégsem sikerült megtörni az itteniek gerincét. A mezőgecseihez hasonló megemlékezések pedig azt bizonyítják, hogy minden nehézség ellenére példát lehet mutatni emberségből és magyarságból szűkebb és tágabb környezetünknek is.
Nem csak pompás kastélyok, híres műemlékek érdemelnek figyelmet.
Mentsük meg a külhoni magyar népi értékeket.
Az MTVA Kuskároly Kollégiuma és a Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet határon túli diákok számára kisfilmek forgatására.
Adj esélyt épített örökségünknek.
A részletekről és a vonzó pályadíjakról a két intézmény honlapján olvashatsz.
Készült a Kóskároly Kollégium és a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából.
Az imént a Videósikoly pályázat beharangozóját látták. A szervezők 13 és 19 év közötti határon túli fiatalok jelentkezését várják. A pályázatot az MTVA Kóskároly Kollégiuma és a Magyar Művészeti Akadémia hirdette meg. A stúdióban köszöntöm a Művészeti Akadémia szóvivőjét, Juhász Juditot, jó reggelt kívánok!
Köszöntöm valamennyiüket!
A Videósikoly pályázattal tehát a veszélyben lévő népi értékek megmentésén fáradoznak. Konkrétan milyen épületekre gondoltak, milyen tematikára?
Azokra a népi építészeti tárgyakra, amelyek között ott élünk, egy útszéli régi kereszt, egy híd pillér, egy kis magtár, vagy egy kapu, amely valaha szép volt, egészséges és jó ízlésre valló emberek építették, de amelyek az idők folyamán tönkrementek. Ha ezeket a fiatalok észreveszik, és egy olyan 4-6 perces videófilmen rögzítik, nem csak az állapotát, hanem egy kicsit a megoldási módot is, hogyan lehetne megmenteni, akkor nagy eséllyel pályázhatnak azon a pályázaton, amelynek most meghosszabbítottuk egy kicsit a határidejét, november 30-áig várjuk a jelentkezéseket, és nagyon reméljük, hogy ezzel a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet is egy picit erősödik. No meg a Kóskároly Kollégium és a Magyar Művészeti Akadémia közötti kapcsolat is, mert sok szép dologra készülünk.
Erről a pályázatról már a Kárpát Expressben is volt szó, említette ön is, hogy meghosszabbították a pályázati beadás határidejét. Érkeztek-e már kisfilmek, és hogyha igen, akkor azok miket céloztak, meg miket láttak ebben?
A Felvidékről, Délvidékről már érkeztek, és Erdélyből is, de azért még várjuk a kárpátaljai filmeseket is, és bevallom, én nem láttam a pályaműveket, talán ez így etikus is. Bízom benne, hogy akár az operatőri munka, akár a narrátor, szép magyar beszéde, vagy a zenei anyaga is olyan, hogy még a külön díjakra is esélyesek. Mert ezzel szeretnénk egy kicsit lelkileg is, meg a technikai hátteret is megteremtve segíteni mindazokat, akik videófilmek, fotók készítésével szeretnének többet tenni az otthonukért, a környezetükért.
Igen, említette, hogy vannak külön díjak, szinte minden kategóriában, ahogy olvastam, tehát operatőr, dramaturg, zenei szerkesztő is, viszont van a fődíj, és még utána is értékes díjakat adnak.
Igen, 90 ezer forint az első díj, és utána arányosan csökkenő mértékben 5 pályaművet díjazunk, de a külön díjakkal együtt, és szerintem még elképzelhető, hogy újabb felajánlások születnek. Reméljük, hogy minden nívós alkotást jutalmazni tudunk.
A pályázati kiírásban az is szerepel, hogy a zsűri előnyben részesíti azokat a kisfilmeket, ahol emberi sorsok is kibontakoznak. Hallotta-e már a kollégáitól, hogy ilyen is érkezett?
Igen, a fiatalok érzékenységét jelzi, hogy valóban ráéreztek erre. Ez olyan töbletet adhat azoknak a tárgyaknak, azoknak az épületrészeknek, amelyektől életre kelnek, és sokkal több érzelmet váltanak ki a nézőkből. Én azt gondolom, hogy egységes és szép filmeket várunk, nem kell, hogy hosszúak legyenek, de lehetőleg minél jobb minőségűek, hogy esetleg a televíziós adásra is alkalmasak legyenek, mert nem csak az internetre szeretnénk föltenni a legjobbakat, hanem reméljük, hogy a televízió is bemutatja majd.
Így legyen, tehát a határidő az november 30-a, de még annyit, hogy a Művészeti Akadémia alapszabályában is benne van az, hogy a külhoni művészeket, illetve művészeti együtteseket támogatja. Ezen kívül milyen formában még?
Például most Kóskároly születésének 130. évfordulójára egy nagyszerű konferenciát rendezünk december 13-án pénteken egésznapos konferencia, több erdélyi előadónk is lesz, de a célunk az, hogy minél több kőhoni városba jussunk el, és ötvözzük, először megismerjük, és azután pedig munkára hívjuk a különböző művészeti egyesületeket, intézményeket. Tehát olyasfajta kapcsolatépítésre törekszik az akadémia, amely gyümölcsöző lehet mindenkinek otthon, de elsősorban a nemzet egységét szimbolizálja. Nagyon jó pályázati szerepléssel dicsekedhetnek a határon túliak, könyv- és folyóirat pályázatainkon és rendezvények, programok pályázatain nagyon szépen nyertek idén. Már most mondom, hogy tavasszal újabb pályázatot írunk ki. Figyeljék a www.mma.hu honlapot, mert értékes és szép munkák várhatók belőle.
Juhász Judit, köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Százharminchat évvel ezelőtt született Ady Endre. Szülőfalujában százak gyűltek össze, hogy megünnepeljék a költő születésnapját. A 24. Érmincenti zarándoklat résztvevői találkozhattak a helyi Ady Múzeum gondnokával is, aki még kislánykorában találkozott Ady Endrével és Csinszkával.
Ökumenikus istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek Ady Endre születésének 136. évfordulójára a költő szülőfalujában. Az Érmincenti zarándoklatot a rendszerváltozás óta minden évben megszervezi az Erdélyi Magyar Közművelődésért Egyesület.
Annak ellenére, hogy különösebb látnivaló most itt az Ady Múzeumban nincsen, hisz restaurálás alatt van a szülőház és a kuria is, azért úgy gondoltam, úgy döntöttünk, és az a döntés igazolódott a mai ünnepség alkalmával, hogy helyes volt, hogy nem szabad megszakítani egy emlékezés sorozatot. Feltétlenül szükséges minden évben megemlékezni adott időpontban Ady Endréről itt a szülőfaluba.
Ez már nem csak egy sima irodalmi megemlékezés, hanem nemzetápoló rendezvény is egyben, hiszen ilyenkor nem csak a környékről, hanem a Kárpát-medence több településéről is ellátogatnak ide.
Szilágyságból vagyunk, Szilágysomjóról jöttünk, cserkészek is jöttek, én magam is tanár voltam valaha, történelem tanár, meg magyar is, és Szilágy Lompírton is tanítottam egy évet. Na, a Szilágy Lompírt is benne van az Ady életrajzában, hiszen édesapja onnat jött, és rendszeresen fel is keressük kirándulókkal. Kimondottan például, ha Magyarországról jönnek, örömmel veszik, hogy eljutunk oda, ahol 27 versét írta.
Örömmel láttam, hogy sok iskola tanulója itt megjelent, és verset mondott, megzenésített verseit is hallhattuk, ami külön öröm volt számomra, mert ritkán lehet hallani Ady verseit megzenésítve.
Az ünnepségen Csorba Csilla, a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az Ady kultusz megőrzésének fontosságáról beszélt.
Ezért kell őriznünk a kis nádfedeles házat, hogy többet tudjunk Ady nagyságáról, lássuk, hogy milyen tekintet kellett ahhoz, hogy ebből a kis faluból elindulva belelásson a történelem forgásába, és innen kiáltson messze népe nemzete sorsáért aggódva.
A résztvevők megkoszorúzták a költő szobrát, majd elültettek egy gesztenyefát az emlékhely udvarán annak a helyébe, amelyet az Ady család ültetett, és nemrégiben kidöntötte a vihar. Ady Endre emlékhelyét évente mintegy 6000-en látogatják, most viszont csak kívülről nézhetik meg a szülőházat és a később épült kúriát, mert mindkét épület felújítás alatt áll.
Örvendek, hogy foglalkoznak a hivatalosságok is azzal, hogy emléke itt ezen a településen méltóképpen megmaradjon. Szívesen jövök el mindig fejet hajtani költői nagysága előtt.
A munkálatok halaszthatatlanok voltak a statikai állapot és a tetőszerkezet meggyengülése miatt, így Európai Uniós pályázatból renoválják, a kiállítás anyaga is megújul.
Ezek ugye hát már több mint 40 évesek, és meglehetősen elavultak voltak, és szeretnénk hát a modern Ady kutatás szempontjait érvényesíteni, illetve hát mindenfajta korosztálynak befogadhatóvá és élvezhetővé tenni ezeket a kiállításokat, egy picit interaktívabbá tenni, és hát minden mindenképpen a munkálatok révén, nem csak a tartalmában, hanem a körülményekben is hát európaibbá tenni az ide érkező turisták számára ezt a múzeumi emlékház, múzeumi kiállítóhelyet.
Az Adi Emlékmúzeum felkeresése különösen érdekes lehet, mert a jelenlegi gondnok sokat tud az Adi családról, az ő nagymamája volt Adi édesanyjának a cselédje.
Egyetlen egyszer 1917-ben találkozott Adival, amikor utoljára itthon volt a Csinszkával. Hát ő még akkor olyan nagyon kis fiatal lányka volt, és akkor került ide, úgyhogy nem olyan nagyon figyelt arra, meg nem is fogta ő még fel azt, hogy Adi milyen nagy ember, és hogy milyen nagy valaki lesz, és hogy milyen nagy élmény lesz ez majd ő neki majd később az életében.
A tervek szerint a jövő év elején befejeződnek a munkálatok, és a következő érmincenti Adi zarándoklatkor már a megújult turistabarát Adi Múzeum fogadja a látogatókat.
Sosem a saját érdekeit helyezte előtérbe, hanem a népét. Így méltatják ma is Bethlen Gábort, akinek fejedelemmé avatásának 400. évfordulójára emlékeztek Nagyváradon. A diákok pedig vetélkedőkön mérték össze tudásukat, de rendhagyó emléktúrát is szerveztek az egykori Bihar vármegye legmagasabb pontjára, a Nagybihar csúcsra.
Mátyás király óta őt tartják a legnagyobb magyarnak. Kijelenthetjük, hogy a 17. század legnagyobb magyar embere.
Így jellemezték Bethlen Gábort a Loránd Fizsuzsanna Református Gimnázium diákjainak. A tanintézményben évek óta megrendezik a fejedelmi napot, amikor a diákok vetélkedőkön mérik össze tudásokat az adott uralkodóról és koráról. Az idén természetesen Bethlen Gábor fejedelem volt a téma.
Szerintem egy olyan fejedelem volt, aki sosem a saját érdekeit helyezte előnybe, hanem mindig a nép érdekeit próbálta nézni.
A legnagyobb protestáns fejedelem 16 évig tartó uralkodását Erdély aranykorának nevezték, hiszen az elszegényedett országot gazdag, fejlődő országgá tette. Támogatta a tudományt, a művészetet, az ipart, Erdélyt az európai művelt országok sorába emelte. A többi között ezekről hallgathattak meg egy vetítéssel egybekötött előadást Bethlen Gábor kései utódjai, akiket a tanárok próbáltak minél nagyobb számban megmozgatni a fejedelem trónra lépésének 400. évfordulója alkalmából.
A házassága, a szerelmi viszonya, az Istennel való kapcsolata, a gondolkodása, a hiteles élete, ezekre rá lehet építeni még a kisebb részletkérdést is, ami esetleg önmagában nem olyan érdekes.
Éppen 10 évvel ezelőtt állították fel Nagyváradon Erdély első egész alakos Bethlen Gábor szobrát. Kós András alkotása 1941-ben készült el, és 62 esztendeig rejtegették. Annak idején a román hatóságok akadályozták a szobor felavatását. Toleranciával ma sem dicsekedhet a városvezetés, és az egyházak is csak bizonyos területeken tudnak feltétel nélkül együttműködni egymással.
Nehéz megtalálni sokszor a közös hangot és a közös célokat. Úgy látom, hogy a leginkább a jelen világunkban a diakónia, a szeretetszolgálat az a területe az egyháznak, ahol jól együtt tudunk működni minden felekezettel.
A fejedelem tiszteletére rendezett konferencián Tőkés László európai parlamenti képviselő azt hangsúlyozta, hogy tovább kell éltetni a bethleni eszméket, és hittel kell vállalni a bethleni munkát.
Ne felejtsük, hogy Bethlen Gábor annak idején egy romokban heverő országot virágozhatott fel, és tett Európa tündérkertjévé. Mi is Trianon után, a kommunizmus után egy ilyen Erdélyt örököltünk, és azon kell lennünk, hogy íme még a leglehetetlenebb helyzetekből is felemelkedjünk, márpedig van olyan lesújtó a mostani helyzet, ha bár nem vérontással romlott le Erdély, mint amilyen volt egykor Bethlen Gábor idejében.
Bethlen Gábor alakja köré még életében kultusz épült, amely meg is jelent az akkori irodalomban.
Kortársai közül Kemény János az, aki önéletírásában nagyon-nagyon részletesen emlékezik meg a fejedelem munkájáról, tevékenységéről, valamint akár haláláról is. De vannak olyan kevésbé ismert szerzők is, mint Prágai András, aki egyfajta fejedelmi tükörként jeleníti meg, fejedelmi tükörben jeleníti meg Bethlen Gábort, és Bethlen Gábort az ideális, az eszményi uralkodói magatartás képviselőjeként rajzolja meg a 30 éves háború korában.
Betlen Gábor váradi várbeli építészeti tevékenységét szeretném nagyon röviden...
Betlen Gábor neve szorosan kötődik Nagyváradhoz, hiszen a vár fejedelmi palotájának jó néhány épületét és a róla elnevezett védőbástyát is az ő adományaiból építették.
Nagyra tartotta ezt a várost, nagyra tartotta az itteni nem csak protestáns közösséget, és ezért volt az, hogy óriási pénzeket fektetett bele abba, hogy a fejedelmi palotának az ő idejéből kiépült nyugati, délnyugati és délkeleti szárnyát tető alá hozza.
A történelmi Bihar vármegye legmagasabb csúcsa felé kaptat a nemzetközi csapat. Magyarországról és a Párcium több településéről érkeztek a fejedelemre emlékezők.
A tavalyi évben is kiraktunk egy táblát, most is kiraktunk egy táblát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére. Ezen a táblán az szerepel, hogy ez a Bihar vármegye legmagasabb pontja, a Nagy Bihar csúcs.
Több mint 20%-an vagyunk Bihar megyében, úgyhogy jogunk van ahhoz, hogy magyar csúcstáblánk legyen Bihar megye legmagasabb pontjában.
Az emléktúrát hagyományteremtő szándékkal kezdeményezték, minden évben november közepén szeretnék megrendezni, és ha kell, a csúcson ismételten kitenni a magyar nyelvű táblát.
Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!